Földgömb. A megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en. A Földgömb rovat ideje van itt, és a legfrissebb lapszám van előttem. Katalónia, hétköznapi szabadságharc, egy szabad nem országban. Nem tudom, hogy jól hangsúlyoztam-e, megmondja majd Grineusz András, aki a Bármadas Református Gimnázium történelemtanára, régész és dendrokronológus, ezt a múltkor megtanultam kiejteni. Szóval jól hangsúlyoztam, tanár úr?
Üdvözlöm én is a hallgatókat, igen, jól hangsúlyozta, és a címben azt a furcsaságot próbáltam visszaadni, amit az ember Katalóniában élhet, hát hogyha ellátogat erre a területre, tehát Barcelona és tág környéke ez a terület. Ahol az ember pedig nagyon-nagyon furcsa élménye az, hogy ez az ország, ez Spanyolországnak a része, vagy ez a terület Spanyolország része, ugyanakkor a helyiek a legkülönböző szinten próbálják kifejezni azt, hogy ők igazából egy független ország szeretnének lenni, vagy egy független országnak kellene, hogy legyenek. Aminek mondjuk az egyik legextrémebb példája az, hogy nem csak autójelzéseként és autójelzés matricákban tűnik fel a Katalóniának a jelzése és rövidítése, hanem például van egy alapítvány, ami azokat segítik, akik fogják magukat, és lecserélik a spanyol rendszámot katalán rendszámra. És hogyha a hatóságok megbírságolják ezért őket, akkor hogyha beküldik a csekket, akkor az alapítvány kifizeti helyettük.
Igen, ezt mutatják a fotók is, igen, különböző módon. Valaki matricát rak, valaki már az egész rendszámot lecserél. Tehát a függetlenségi hasznak is vannak szakaszai, vagy stációi.
Ami nagyon-nagyon érdekes Katalóniában, és ez, amikor én ott jártam, én még a pandémia előtt 2018 nyarán jártam ott, az volt a meglepő vagy a döbbenetes élmény, hogy hogyan viszonyulnak ők a függetlenséghez, függetlenséget való küzdelemhez, vagy hogy használtak ki bérzés még a szabadságharchoz. Egyrészt Közép-Európában, illetve a Kárpát-medencéből érkezve hihetetlen otthonosan éreztem magamat, és egyből át tudtam érezni azokat a dolgokat, vagy meg tudtam érteni azokat a dolgokat, amit a helybéliek, vagy a helybéliek egy része átél. Az, hogy nagyon régóta, 1714 óta ők nem rendelkezhetnek önálló országgal, és különböző mértékű elnyomást szenvednek ők el.
Igen,
ennek talán a legdurvább része az az időszak volt, amikor Franco irányította Spanyolországot, amikor a katalán nyelvnek még a magánszférában való használatát is tiltották. Az a bűncselekménynek számított, hogyha mondjuk a nagymama az unokájához katalán nyelven szólt. És akkor, amikor a diktátor 1975-ben meghalt, akkor utána Spanyolország átalakult egy alkotmányos monarchiává, és hát a demokratikus rendszereknek jellemző dolgoknak megfelelően működik, és így a kisebbségek is lehetőséget kaptak a saját sajátosságaiknak, többek között például a nyelvüknek a megélésére is, és így Katalónia is Spanyolországon belül egy viszonylag nagy fokú önállósággal rendelkezik.
Egyébként mekkora része Spanyolországnak, és ha a lélekszámot tekintjük, akkor mekkora kisebbségről van itt szó?
Hát pontosan azokat nem tudok mondani, hát ilyen milliós nagyságrendről beszélünk, és hát egy olyan fél Dunántúlnyi területről körülbelül.
Tehát jelentős, mint lélekszámban.
Jelentős, és ami mondjuk a lélekszámot vagy a terület nagyságánál is fontosabb, hogy Spanyolország iparának egy jelentős része ezen a területen összpontosul, és Barcelona mindig is a legfejlettebb régiója volt, vagy városa és régiója volt Spanyolországnak, és ez Katalóniának a fővárosa. Tehát van egy ilyen eleme is a gazdasági különbségnek, vagy a konfliktusnak.
300 év, és most megint egy nagyon izgalmas időszak, ugye? 2020-as évek, 23, ez megint egy izgalmas időszak, egy változás, vagy változást jelenthető időszak.
Két változás csúszott össze, vagy két változás kapcsolódik össze sokkal inkább. 80-as évek elejétől él az a berendezkedés, vagy működik az a berendezés a Spanyolországnak, amin belül Katalónia autonómiát élvez, bizonyos önállósága van. És egy azóta eltelt azért viszonylag sok év, tehát fölnőtt egy generáció, ami már nem a diktatúrában született. És ők a diktatúráról nem rendelkeznek személyes emlékkel, csak történelmi ismeretekkel rendelkeznek, és közülük elég sokan kezdenek elégedetlenek lenni azzal a helyzettel, ami számukra adott, és amit a spanyol alkotmány garantál. És ők kezdtek politikai aktivitásba, hogy változtassanak ezen a helyzeten, és Katalóniának legyen nagyobb függetlensége. és ez vezetett el 2018-ban egy népszavazáshoz, amit a spanyol hatóságok alkotmányellenesnek ítéltek, próbáltak megakadályozni, illetve a részben való megvalósulása után azokat, akik ezt szervezték, azokat elkezdték körözni, és rengeteg embert letartóztattak. Viszont a legfőbb szervezők közül és a függetlenségi mozgalomnak a vezetői közül nagyon-nagyon sokan külföldre tudtak menekülni, és az ő kiadatásukat kérte Spanyolország, és sok ország nem adta ki őket. Annak ellenére, hogy Európai Uniós országokról is van szó, és politikai menekültként élhetnek Európában. És hát a 2018-as fellángolást még a hatóságok elég gyorsan elfojtották. Utána jött a pandémia, jött az energiaválság, majd pedig 2023 őszén fordult a helyzet megint, és indult el egy változás, amikor a spanyol választások során a végeredmény ismeretében a katalánok, ez a katalánokat tömörítő párt, illetve más kisebbségi pártok a mérleg nyelvévé váltak, és a választásokon legjobb teljesítményt elérő szocialisták csak úgy tudtak kormányt alakítani, és úgy tudták megszerezni a parlamenti többséget, hogy őket is bevették egy koalícióba. És ennek az együttműködésnek az alapfeltétele volt az amnestia, és a függetlenségi népszavazás miatt bebörtönzötteknek a szabadon bocsátása.
És ez megtörtént.
Nagyon sokan ezért, vagy ezzel kapcsolatban jogi aggályokat is megfogalmaztak, hogy ez az amnestia nem volt az érvényes jogszabályoknak megfelelő. Viszont azonnal előre vetíti azt, vagy fölveti azt a kérdést, hogy más követelésekkel nem állnak-e ki később ezek a politikai erők, nem zsarolják-e a spanyol törvényhozás majd a későbbiekben, illetve van még egy nagy félelme azoknak, akik Spanyolország egységét tekintik elsődleges dolognak, az, hogy ez a többi spanyolországi kisebbséget is fölpiszkálja, vagy fölpiszkálhatja. Tehát például a baszkokat, akik ugye az ETA terrorszervezet révén, vagy annak a támogatásával is küzdöttek a szabadságukért, vagy a függetlenségükért, iszonyatos véres terrorcselekményekre került sor itt a 80-as évek végéig, illetve ott van Galícia, tehát Észak-Nyugat-Spanyolország, ahol szintén a helyiek valamilyen szintűn önkormányzatiságot, önállóságot szeretnének, vagy a mostani helyzethez képest változást.
Szóval van önmagában egy jelentősége a katalóniai helyzetnek, a katalánok helyzetének, és akkor ezek szerint jelképes is, mert ahogy ön mondta, meg írta a cikkben is tanárra, ez egy dominó lehet, tehát hogyha sikerül ez a fajta függetlenedés, vagy függetlenség kivívás, akkor mások is fölteszik a kezüket, és akkor Spanyolország egysége hát egyszer és mindenkorra, vagy legalábbis egy jó időre megszűnni látszik.
Igen, vagy megkérdeződik, és nyilván ez olyan helyzet, amit nyilván a spanyol vezetés is, illetve azok, akik az egységes Spanyolországot tekintik egy működőképes megoldásnak, azok ettől nagyon-nagyon félnek. És ami nagyon-nagyon érdekes, és ez volt egy másik ilyen nagyon furcsa élményem, amikor Katalóniában jártam, nem csak Barcelonában, hanem akár kisebb településeken is, hogy miközben van ez a konfliktus, amit olyan nagyon sok területről ismerhetünk innen Közép-Európából, aközben a spanyol hatóságok rengeteg mindent Közép-Európai fejjel azt mondanám, hogy elnéznek a katalánoknak, olyan dolgokat is, ami számunkra egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát az, hogy itt a félre sikerült függetlenségi népszavazás utáni időszakban városokban ki van írva, hogy függetlenséget vagy szabadságot a politikai foglyoknak, ezt mondjuk Közép-Európában nehezen tudnánk elképzelni egy ilyen kiírást. De nem csak magánházakon van ilyen, hanem például városházakon is gond nélkül kiírják ezt a mondatot. Illetve azt is lehet látni, hogy a független Katalóniának, vagy a mostanitól eltérő szerkezetű Katalóniának a különféle szimbólumait, zászlókat például, minden településen gond nélkül kiraknak, akár középületekre is.
Egyfajta ugye elnyomás, meg nincs demokrácia, mondják, ugyanakkor meg van egy ilyen békés egymás mellett élés, ami megint csak érdekes lehet itt magyarként vagy közép-európaiként megtapasztalni. Egyébként látom itt a zászlókat. Van egyfajta békesség is, békés egymás mellett, és nem tudom másképp
Igen,
mondani.
Talán ez a békés egymás mellett élés, vagy a kicsit elcsépelt kifejezés, Igen. A tolerancia az, ami jellemzi ezt, és ami egyéni szinten is létezik, tehát egymás mellett lakók kirakják a nagyon-nagyon különböző politikai tartalmazó és képviselő zászlót és szimbólumot a lakásukra, és nincs konfliktus belőle.
Hát ez nálunk nem nagyon menne.
Hát látva az, hogy mondjuk egy zászló kirakásában milyen konfliktusok szoktak lenni itt Közép-Európában, ez egy olyan döbbenetes élmény volt számomra, hogy hát ez így is lehet.
És mit gondol, tanár úr? Tudom, hogy ezt nem igazán elegáns, és nem történelmi semmiképpen, nem professzionális ezt így megkérdezni, mert ön is ezt írja a cikk végén, hogy azt majd meglátjuk, mi lesz itt a következő években, de mégis mit gondol?
Biztos, hogy lesznek konfliktusok. Tehát ez a kérdés és ez a probléma biztos, hogy elő fog kerülni a következő időszakban. Az nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és ez nyilván az érintettek, katalánok és magyarok önmérsékletén múlik, hogy képesek ezt békés keretek között tárgyalóasztal mellett megoldani, és a most meglévő autonómia szerkezetet és annak a jogszabályi környezetét valahogy átalakítani. Vagy ennél egy kicsit durvább lesz a helyzet, és komoly egymásra vagy a hatóságokkal összecsapást hozó tüntetések is lesznek. Hát vagy pedig esetleg belebonyolódunk, és belebonyolódnak ők egy fegyveres vagy hasonló jellegű konfliktusba, és egy helyi háború alakul ki, ami viszont, lévén ez a terület az Európai Uniónak a része, nyilván nem egy szűkkörű, és nem csak egy lokális valami és esemény lenne, hanem az Európai Unióra és az Európa egész területére is hatna. Eléggé kiszámíthatatlan az, hogy mi fog történni.
A legfőbb követelésük az a függetlenség lenne, mert értem, hogy zászlókban, szimbólumokban, felségjelzésekben ez megvalósul, de önálló törvényhozást, független országot akarnak a katonák?
Vannak, akik ezt akarják, és mondjuk az, hogy ez a maximális cél, vagy a legmesszebb menő cél, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy ők ma úgy sem tudják egész pontosan, hogy mit akarnak, és ez a szimbólumokban is visszajön, mert 3-4 különböző típusú zászlót is használnak például. Mindegyik eltér a mostani hivatalos katalán zászlótól, és vannak olyan, hogy számára tényleg az lenne a megoldás, hogy Katalónia önálló ország legyen, és akkor itt Európa gazdagodott egy újabb országgal, és egy korábban történelmileg létezett ország és terület újra fölkerül a térképre. Azt tegyük hozzá, némi nehézséget okozna, hogy ennek a történelmi Katalóniának egy része ma nem Spanyolországhoz tartozik, hanem van egy kis terület, ami Franciaországhoz tartozik. Tehát ez még bonyolultabbá
tenni. Hát ez még pikánsabbá tesz a helyzetet.
A dolgot, igen, és akkor megint mindenféle közép-európai párhuzam juthat egyből az ember eszébe, ami szerintem inkább a valószínűbb lesz, de ez tényleg csak játéktéren kívül való ötletelés, hogy valószínűbb egy olyan megoldás, hogy a mostanintól eltérő, nagyobb fokú autonómiát kap a terület, és azokat a jogszabályokat módosítják, nyilván itt vannak finanszírozási jogszabályok is, amik jelenleg is azért viszonylag nagy szabadságot biztosítanak, és nagy autonómiát biztosítanak ennek a területnek. Ezeket változtatják meg, és adnak kicsit több beleszólást, több lehetőséget a helyieknek, és elképzelhető, hogy egy ilyen lépése a spanyol törvényhozásnak enyhíteni ezt a konfliktust, vagy egy időre megoldaná a konfliktust.
Az is milyen izgalmas, ugye, hogy van egy pandémia, van egy recesszió, egy gazdasági válság, egy energiakrízis, és akkor parázsá válik a tűz, és aztán utána most, hogy nagyjából ott azon a térségen nem sújtja talán annyira semmilyen külső tényező, most akár újra oszthatják a lapokat, és új fejlemények
várható. Egyrészt az, hogy tényleg ez egy nagyon régóta meglévő probléma, és tényleg a parázs, hogy mindig ott volt a hamu alatt, és a 2018 környéki időszak, amivel lehetőséget adott arra, hogy ez a parázs, ez tűzzé váljon és föllángoljon. Nyilván ezt a pandémia és az azt követő energiaválság újra lefolytotta, és teljesen váratlanul tört be az az esemény, amit a választási eredmény hozta, és a sokok által nem várt, vagy nem prognosztizált megoldás, vagy választási eredmény helyzet, okozta azt, hogy hirtelen megint probléma lett, mert kiderült az, hogy ezek a kisebbségi pártok befolyásolni tudják az egész ország életét, és rajtuk múlik az, hogy egy elhúzódó kormányválság lesz a Spanyolországban, vagy pedig egy stabil kormányzat alakul, és ezt ők nyilván politikailag teljesen logikusan kihasználták, és a saját céljaikat próbálták megvalósítani. Többek között az, hogy ez a bebörtönzött sok ember, akit itt a népszavazás miatt felelősségre vontak, és akik ekkor már egy ilyen 5-6 éve börtönben ülnek, ők szabadlábra kerüljenek.
Meglátjuk, hogy majd a történelemből megtanulják a következő generációk. Addig marad ez a kettősség, ugye az okos katalán vagy teherbíró szamár, meg a spanyol bika, meg a zászlók, meg a rendszámok, meg a jelképek, meg a szimbólumok szembenállása, de békés egymás mellett élésben szerencsére jelenleg.
Így van, és ami szintén egy nagyon-nagyon érdekes élményem volt, hogy akkor, amikor felvetettem azt a kollégáimmal és beszélgetve a munkáján, hogy én ezt fontolgatom, hogy oda megyek, hogy mindenki ledöbbent, hogy egy ilyen háborús veszélyes területre akarsz menni. És akkor volt egy ismerősöm, aki már egy évtizedet Barcelonában dolgozott, és akkor írtam neki egy e-mailt, hogy kérdezte, mennyire veszélyes hely ez a Barcelona. És akkor azt válaszolt, hogy a hírek alapján Budapest sokkal veszélyesebb. És miközben ott van ez a konfliktus, és van egy ilyen időbetéve azt mondani, hogy szabadságharc vagy szabadságharcos helyzet, a közben Barcelona, illetve egyáltalán egész Katalónia egy teljesen békés hely, és egy nagyon-nagyon jó utazási célpont, ahol rengeteg értéket lehet látni, és rengeteg dolog megismerésével gazdagod az ember.
Nagyon szépen köszönöm ezt a történelmórát Gineusz Andrásnak, a Bármadas Református Gimnázium történelem tanárának, aki régész és dendrokronológus. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen, viszont hallás.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.